Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
Üdvözlöm Önöket!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ha már maradunk a tegeződésre, mert komoly témák jönnek a következő 220 percben. És hát beszélgetésünk apropóját az adja, hogy tulajdonképpen most került megrendezésre a 15. Private Banking konferencia, és akkor ennek apropóján nézzük át az ágazat helyzetét. Egyszerűen, mint hogy látod Magyarországon a szektornak a pozícióját?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon a private banking azon szektorok közé tartozik, ahol dinamikus a növekedés. Csak hogy mondjak egy számot is, havi 30 milliárd forinttal nő a privát banki kezelt vagyon országos szinten. Ugye ez azt jelenti, hogy évi 360 milliárd forint, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon dinamikus jó szám. Tehát komoly növekedési potenciál van a szektorban, és különösen érdekes, hogy egyébként a privát bankárok száma egyre csökkenni fog, tehát a vagyon koncentráció a szektorális szereplőknél fokozódni fog.
Érdekes, amit mondasz, és hát különösképpen az a része is, ha jól vettem ki a szavaidból, hogy miközben nő a általatok kezelt vagyon, a pénzügyi szolgáltatók köre szűkebb.
Azt gondolom, hogy ez nem. Hát igazából nem szűkül, mert hogy egy annyira profitábilis ágazatról van szó, hogy folyamatosan jönnek az új belépők, tehát akár külföldről is. Mert
akkor félreértelmeztem, bocsánat.
Igen. Jó, akkor a privát bankárok száma csökken. A privát bankárok száma csökken, tehát egyre hatékonyabbnak kell lenni a munkavégzésnek, és ez egy privát bankára jutó vagyon pedig nő, és a szolgáltatók által kezelt vagyon is nő.
Akkor ez egy érdekes logikai jogfejtés lesz, ez minek tulajdonítható? Akár a mesterséges intelligencia is lehet asszociálni, vagy ez túl elragaszkodott ettől a szektortól?
Azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia már nagyon sok szereplőnél jelen van, és nagyon sokat segít az ügyfelszegmentációban. Tehát, hogy az ügyfeleket abba a csoportba helyezzék el, ahova ők való befektetési szokásaik, vagy vagyonméretük alapján, tehát ebben is nagyon nagy segítség. A háttértámogatásban nagyon nagy segítség, az elemzéseknek a hatékonyabb áttétele, tehát hogy könnyebben emészthető legyen a privát bankároknak, hogy mit, hogy kellene, portfólió kimutatások készítésénél, tehát hihetetlen lehetőségek vannak még előttünk egyébként pont a mi szakmánkban, hogy a munkánkat hogy tudja támogatni az AI. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az élő kapcsolatot sose fogja tudni kiváltani. Tehát amikor már a nagy összegekről van szó, tehát ugye ez jellemzően 100 millió, 150 millió forint feletti összeg, amivel ma be lehet kerülni egy szolgáltatóhoz, akkor már az ügyfél arcot akar, és személyes kontaktot akar. Tehát kell, hogy a bizalom kialakuljon benne. Tehát, hogy egy robo-advisory, tehát egy robot tanácsadó, az nem lesz neki megfelelő. Nem lesz vele komfortos.
Tiszta sor, de egyébként te használod a mindennapokban? Az AI-t.
Igen, AI-t használok, de erős szűréssel, tehát hogy nagyon, nagyon megfontoltam.
De a speciális területről beszélünk, említetted a belépési limitet, de még picit visszaugranék a pénzügyi szolgáltatók helyzetére, mennyien vannak Magyarországon cirka?
Nem tudom megmondani sajnos, Csaba, ez...
Tehát annyi tudunk, hogy vannak a kereskedelmi bankoknak,
akkor
a nagyobbaknak...
Akik vannak, jó? Tehát ugye vannak tehát az összes nagy banknak van ilyen területe, igazgatósága, tehát private banking területe, akkor ugye vannak a befektetési szolgáltatók, ugye a befektetési szolgáltatók elsősorban ugye értékpapírcégeket értünk rajta, de azért ez most már sokkal komplexebb. Illetve még vannak a külföldi szereplőknek a magyarországi kihelyezett szolgáltatásai, most az, hogy leányvállalaton keresztül vagy nem, vagy hogy bármilyen függő ügynöki szerepben, tehát ezt most itt lehet szofisztikálni, de hogy nagyon-nagyon sok szereplős a piac. Tehát ezért is
hát most kapásból, hogy... ahogy kivettem a analógból, hát cirka 50 szolgáltató biztosan Magyarországon, ha már csak egy felszorozzuk a kerbankokat, a pénzügyi szolgáltatókat, a befektetési alapok hátrintézményeit, és ugye egyébként, ugye említetted a rögtön a beszélgetés legelején, hogy folyamatosan dinamikusan bővül. Ha összevetjük a pénzügyi szektor más ágazat, vagy más szereplőivel, akkor ez a legdinamikusabb bővülő ágazatok közé tartozik? Nagyjából Magyarországon, mert csak azért ugye igen. A rétérül tudjuk, hogy ez már nagyjából helyre jött a lakossági főosztásnak köszönhetően, vagy ez már picit makro, de a korporét az még nem. Ugye az otthonos tartalom most megint felpörög a retail, és akkor, ahogy említetted, egy ilyen 30 milliárddal növekszik az állomány havonta.
Igen, ez
ami nem kevés egyébként magyarországi viszonylatban.
Ez így van, Magyarország azért egy nagyon kicsi ország, tehát nagyon igazából kevés a hogy is mondjam, az ügyfél jelölt, vagy aki ügyfelünk lehet. Tehát sokkal kisebb számú, mint Nyugat-Európában, vagy a Távol-Keleten, tehát hogy itt, vagy Amerikában, tehát hogy Magyarország azért mindenképpen egy kicsi piac, és itt ami érdekes szerintem, és érdemes végig gondolnunk, hogy az elmúlt években azért a hitelezés az nem tudott nagyon növekedni a kamatkörnyezet miatt. Viszont pont a befektetések, tehát amitől mindenki nagyon lelkes volt, hogy voltak ezek a 18%-os állampapírhozamok, rengeteg pénz vándorolt a befektetési szolgáltatókhoz, akkor jellemző az állampapír vonzásában, de ugye ezek most már elkezdenek konvertálódni más befektetési eszközökre.
Ennek körülnek a private banking szektornak a szolgáltatói, nem?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha egy izgalmasabb, színesebbé tehetünk egy portfóliót, mondjuk amiatt, mert hogy az állampapírhozamok már nem annyira attraktívak, illetve, hogy egy egészséges mértéket megtalálunk a portfólióban állampapírból, tehát már nem a 80% lesz állampapír, hanem csak 40, és akkor a maradékot az befektethetjük részvényekbe, kötvényekbe, aranyba, tehát épp a...
Aranyba?
Aranyba is, hát, igen.
Erről nem hallottam még külföldön. Ez magyar se specifikum?
Hát külföldön nagyon sok arany van, főleg tehát arany ETF, ugye az ETF az egy értékpapír, tőzsdén kereskedett értékpapír, általában a T+2 napos elszámolása, tehát nagyon egyszerűen kereskedhető, és az arany ETF-ekből is van olyan, ami fizikai arannyal fedezett, ugye ezt az ügyfél az értékpapír számlájára meg tudja venni. És mondom, Svájcban, Luxemburgban nagyon-nagyon elterjedt befektetési eszköz ez, és ugyanúgy...
De valaha így volt, és mindig trendi?
Abszolút, abszolút. Hát most gyakorlatilag a legnagyobb hozamok az aranyon, idén a legnagyobb hozamok az aranyon voltak, és Magyarországon egyébként annyira nem elterjedt szerintem, mint Nyugat-Európában, hogy aranyat vesznek az ügyfelek, mert hogy nem jut eszük be valóban, hogy ez egy értékpapír. Tehát, hogy persze a széfben megveszik, azt nem mondom, hogy nem, tehát, hogy megveszik, még az is lehet, hogy valahol őriztetik, vagy otthon a széfjükben, de azt, hogy egyébként értékpapírként ez mennyire könnyen kereskedhető, és ugyanazt a hozamot el tudom érni, tehát ez jellemzően nem jut eszükbe, hogyha a tanácsadó nem mondja nekik.
És materiális formában tartják leginkább Magyarországon a vagyonosok.
Én azt mondom,
ahogy kivettem szavakból.
Igen, hazaviszik. Ez a jó.
Még erről beszélünk már, mint a portfólió különböző komponenseiről, de említetted a belépési limitet, és itt azt ígértem, hogy visszaugrunk. Elmítetted, hogy 150-180 millió forint nagyjából Magyarországon a belépési limit.
Igen, most jellemzően hivatalosan még a 100 millió körül vannak meghirdetve, de hát ugye, ahogy inflálódtunk az elmúlt években, gyakorlatilag már egy jó minőségű lakás 100 millió forint. Tehát, hogy értelemszerűen a szolgáltatás igénybevételéhez szükségszerű, ugye a minőség nyújtásához, hogy ezt emeljék ezt a limitet, és így jutunk el a 150-hez egyébként. Az iPrivate Bankingnél nálunk egyébként a 100 millió forint a limit. Ez a kipróbálásra van az ügyfeleknek, és nagyon szeretnénk bevonzani a fiatalabb korosztályt is, hogy próbálják ki a különböző platformokat, hogy lehet kereskedni, milyen részvény lehetőségek vannak, és olyan érdekes dolog egyébként, csak így most a limitről jutott eszembe, hogy egyébként valóban a fiatalok kisebb összegekkel kezdenek, viszont ők a 100%-ot kockáztatják. Most a fiatalokat, ez a 30-50-es korosztályt értem, de között itt, hogy viszont ők kockáztatnak, és ők nagyon izgalmas eszközöket választanak be a portfóliójukba. Tehát sokkal kevesebb a kötvény. Mind államkötvény, mint más típusú vállalati kötvény.
És az ifjabb generációk mennyire érdeklődnek a private banking szektor iránt?
Nagyon, nagyon. Én azt gondolom, hogy vannak, akik nagyon szeretik interneten keresztül, tehát hogy digitálisan intézni mindent, ugyanakkor van egy réteg, aki nem, és az azt gondolja, hogy lehet, hogy valamivel olcsóbban meg tudom kötni azon a platformon, de hát, ha mondanak nekem olyat, ami újdonság. És nagyon jó velük beszélgetni, mert kifejezetten elmélyülnek a különböző részvényekben, Nvidia, Apple, tényleg mit vegyünk, hol vegyünk, Tesla, úristen, fussunk messzire, tehát, hogy nagyon jó lehet velük beszélgetni egyébként elsősorban a részvénypiacokról.
Hát a logikád mentén eljutottunk az aranyifjakhoz. Ha lehet kicsit tréfálni, és akkor még ugye a komponensekről ígérteni beszélünk, de még ez a belépési limit továbbra is érdekes téma, összevetve ezt mondjuk a velünk hasonló méretű országokkal, ez nem tűnik nagyon erős összegnek, igaz?
Így van, és ezt itt ki is egészíteném, hogy például Svájcban mekkora összegtől állnak szóba az ember.
Jó, Svájc a Svájc, de mondjuk Ausztria vagy... Ausztria és Ausztria.
Ausztria, az is egy 1 millió euró körülbelül.
Tehát magyarán 400 millió forint.
400 millió forint körüli nagyságrend, amitől egy privát banki szolgáltató azt mondja, hogy akkor nyitjuk a számlát, és adjuk a szolgáltatást, és Svájc csak azért fontos, mert ugye a magyaroknál azért egy elég erős szerepet játszik, tehát ugye az elmúlt 30 évben nagyon sok pénz vándorolt ki, és kifejezetten Svájcba, és ott egy általános tapasztalat, hogy 2 millió euró alatt, 3 millió euró alatt gyakorlatilag azt mondják, hogy nem adunk tanácsot. Nem adjuk.
Tehát menj a kereskedelmi bankba magyarán.
Igen. Így van, menj kereskedelmi bankba, vagy csináld magadnak.
Hitel tanácsadóhoz, ja.
Így van, így pontosan. Tehát, hogy nekik ez nem éri már meg, hogy ekkora összegeket kezeljenek, és ugye egy élő személyt ráállítva, egy dedikált privát bankárral dolgozhasson együtt az ügyfél.
Mondjuk ugye Ausztria nagyon gazdag ország, Svájc még gazdagabb, de hogyha megnézzük a hasonló posztszocialista országokat, mondjuk megnézzük Prágát, ami az is elképesztően túlfejlett, vagy éppen Pozsonyt, Varsót, ehhez képest a magyar viszonylat, vagy ha összehasonlítjuk ezt a kis kelet-közép-európai összevetést, hogy látod a piaci szegmást?
Igen. Hát ugye sokkal gazdagabbak nálunk, tehát Lengyelországban is, tehát sok...
A méret is...
Igen, a mérettől is, de hogy például ugye Csehország azért nem méret függő, de hogy a vagyonos réteg sokkal izmosabb. Tehát ezért értelemszerűen sokkal inkább tudnak ezek az üzletágak profitábilisak lenni. Tehát, hogy nem panaszkodunk itt Magyarországon, de nagyon. Tehát, hogy a cseheknél is, a lengyeleknél is nagyon-nagyon komoly vagyonos réteg van, sokkal nagyobb, mint Magyarországon. Magyarországon nagyon erős a vagyonkoncentráció.
Hát ez így, igen, a régen úgy hittek ezt, hogy a szűk 10%.
Igen.
A felső 10%.
Igen, hát most van egy olyan statisztika, hogy 400 millió forint felett 20 ezer embernek van vagyona a Magyarországon, de ugye hát, hogy ez még ennél sokkal koncentráltabb. Tehát, hogy igazából a 40 milliárd forint feletti vagyon az már tényleg a top 100-nál van. Tehát, hogy ez egy ugye olyan szolgáltatói szempontból ugye kevés a vad, hogyha ezt így tekintjük, és a poszt-szocialista országokban ez a középréteges sokkal erősebb.
Ez is egy érdekes új társadalmi eleme. Nyilván rátok ez hatással van a napi munkátok során, de említett, hogy dinamikusan bűvöl azért az állomány.
Igen, határozottan, és nagyon, nagyon érdekes szezonalitás is van a munkánkban egyébként.
Akkor kezdjük, tehát a évnek a trendjeit. Igen, nézzük, a ugye az év trendje gondolom úgy indult, hogy állampapírból ki, nagyon-nagyon sokan, igen. Ennek egy része áramba, ingatlanba, befektetési pozíciókba, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy látod, hogy mennyi ment a private banking szektorba.
Hát ugye jellemzően állampapírban is a private banking szektorban volt a pénz, tehát hogy persze lehet állampapírt az államkincstárnál is venni, nagyon sokan veszik ott, de ugye akinek van egy portfólió egy bankban, akkor az nagyon egyszerű ott megvenni az állampapírt neki, ugye amikor ez nagyon népszerű volt tavaly előtt, és ugye most voltak ezek a lejáratok, és akkor az ügyfelek el kell dönteni, hogy elindulunk-e kockázatos irányba, és jellemzően elindultak az ügyfelek. Tehát ami nagyon népszerű az AI szektor, ugye dollárban, euróban, mindegy, és még az is egy érdekesség, hogy ugye az év elején nagy árfolyam ingadozás miatt, amikor nagyon meggyengült a forint, akkor úgy sokan megijedtek, és elkezdtek eurót meg dollárt venni. Ugye hát most már látjuk, hogy kicsit elhamarkodott volt, de ugye akkor nem láttuk ennyire rózsásan a jövőt. És akkor ugye ott volt az eurodollárunk, amit be kell fektetni, és értelemszerűen akkor jöttek ugye a jellemzően a részvény, kötvénybefektetések, de inkább részvény. És akkor ezen belül mi volt a népszerű? Ugye az információs technológia, amerikai gazdaság, Európában válogatottan, tehát hogy bizonyos ágazatok, akkor a fejlődő, tehát az emerging market, az ugye mi is ebbe benne vagyunk. Ezek az alapok kerültek előtérbe, és hát egyébként azóta ezek elég jól is teljesítenek.
Ugorunk picikét vissza a deviza trade-re, mert egy időben nagyon trendi volt, és utaltál rá a euro dollár forint alapú befektetés. Most éppen egyébként soha nem látott szinten volna a forint, mármint ugye a korábbi évekhez képest. Ez mennyiben látod, hogy vagy eltéríti ezt a vonalat?
Inkább úgy mondom, hogy bosszúságot okoz az ügyfeleknek, mert ugye az a private banking ügyfelek a vagyonukat devizális szinten is diverzifikálják. Tehát nagyon kevés ügyfél van, akinek csak forintja van, hanem mondjuk a fele forint, és akkor a maradékban pedig 30% euró, 20% dollár, de ez eltérő, de van olyan ügyfél is, akinek már majdnem 100% euróban van, ami egyébként egy racionális döntés, mert hát csak közelítünk az eurózónához előbb-utóbb. És a lényeg abban, hogy ugye azért mondtam, hogy bosszúságot okoz, mert ugye ha megnézzük az árfolyamot, és forintba kiértékeljük a portfóliókat, mert mégiscsak Magyarországon vagyunk, akkor ez nem kellemes érzés, hogy gyakorlatilag az összes hozamunkat elvitte a forint erősödése, tehát a kurzusnak a változása.
Hát igen, ahogy belegondolunk, hogy tavaly ősszel belépett valaki 4,20-as árfolyamon, most meg ugye 3,90 körül van, azért az jelentős eltérés.
Hát az nagyon sok.
Az jelentős.
És ezt mondom, hogy ami keletkezett hozam, 8-10%, az gyakorlatilag az árfolyam.
Hát igen, mondjuk ez az, amit nem lehet belülni.
Meg ez virtuális, ez most ebben a pillanatban ez van. Tehát, hogy ez egy virtuális szám, hogy akkor nekem a forintban kiértékelt hozamom az alacsonyabb. Tehát itt igazából a kollégáknak is azt tudom javasolni mindenkinek, hogy akkor nézzük devizában. Egyébként is, ugye, amiben befektetünk, abban nézzük a hozamot. És akkor a mi tevékenységünket sem lehet az árfolyam változással tupírozni. Tehát, hogy ez egy egészséges megoldás egyébként.
Maradjunk még továbbra is picit a devizatrade, és hogy látod egyébként, akkor most halványulni fog ez a vonal, mármint ami a devizában történő befektetésekre irányulhat.
Hát, mert ugye most
egyébként pont a konferencián, igen. Hangzott el többek között az is, hogy ugye van, aki 3,85-ös eurót jósol.
Egyébként nagyon közel van a 3,85, tehát hogy bekövetkezhet. Ugye 4 forintra vagyunk tőle, tehát nagyon könnyen bekövetkezhet. Én azt gondolom, hogy viszont aki eddig nem tette meg, és csak forintban van a teljes portfóliója, akkor most gondolkodjon el, hogy ez egy milyen momentum, amikor tudja diversifikálni ebből a szempontból is a portfólióját. Tehát én inkább lehetőségként tekintek erre, hogy lehet euróddól, főleg dollárt venni, ugye, mert az aztán végképp nagyon, nagyon meredek ez a 3,35.
Borzasztó a meredek, igen, és
úgy,
akkor...
Úgyhogy 405 volt januárban.
Hát emlékszem, amikor ugye tavaly előtt volt, amikor a 1 dollárért többet fizettünk, mint 400 forint, mindenki felsikoltott, mert ilyen nem volt. És ahhoz képest egyébként egy 70 egységnyi erősödés volt, az már nem akármi. De tartunk most egy pár perces szünetet, a hallgatóinkat arra kérem, maradjanak továbbra is velünk, folytatjuk a napvendégét.